egy közgyűjtemény miért tartja fontosnak, hogy azon a gyűjteményi és a gyűjteményi feldolgozói tevékenységen kívül kiadványok segítségével mutatja meg azokat az értékeket, amelyek elérhető közelségben vannak és arra érdemesek?
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Hát egész egyszerűen azért tartja fontosnak, mert kötelessége. Tudnélik, egy múzeum nem csak őrzi, konzerválja, kiállítja a tárgyakat, hogy hozzáférhetővé váljanak, hanem közre is adja azokat, mögéje teszi azt a tudományos hátteret, amire a szakembereknek, illetve a nagy közönségnek is szüksége van, szüksége lehet, és így nem csak kiállításaiban él, hanem kiadványaiban is él, és szerintem ez a mostani pandémiás időkre fokozottan igaz. Egyébként az, hogy közre is adjuk mindenféle módon az őrzött tárgyi örökséget, a küldetésnyilatkozatunkban is benne van, minden múzeum küldetésnyilatkozatában.
Milyen múltra tekint vissza ez a kiadói munkásság, tevékenység?
Hát a Kisvárdai Múzeumnak van egy saját kiadványsorozata, és ez nagyon érdekes, mert az első kiadvány 1954-es, a jó emlékezetű Éri István, aki a Kisvárdai várat ásta, ez az ő könyve, tehát az ő szerkesztésében megjelent könyv, és a második az pedig 1961-es, szintén Éri Istváné, az egyiknek Kisvárda történetéből, a címe a másiknak meg a Kisvárdai vár története. 54-61, és a Kisvárdai Múzeum, Kisvárdai Vármúzeum működési engedélye az 1960-as. Tehát tulajdonképpen az első kiadvány megelőzte, azt is mondhatnám, magát a múzeumot. És utána ez a sorozat fejlődött, és ma azt a nevet viseli, hogy a Rétközi Múzeum kiadványai, pontosabban így a legszebb mondani, de a Rétközi Múzeum füzetei. Most már a 16-at szerkesztjük. És az első részben, az első 10-ben olyan szerzők voltak Éri István mellett, mint Béres József, Németh Péter, Makai László, Benda Kálmán, Ájz Zoltán, Takács Péter, Bene János, valamennyien a szakma kiválóságai, és többfajta műfajban jelentkeztek, tehát volt itt tudományos mű, tudományos ismeretterjesztő, és mi most már eljutottunk odáig, hogy irodalmat is adunk ki, szép irodalmat.
Pont erre akartam kérdezni, hogy mi határozza meg éppen az aktuális kiadvány, hogy miről fog szólni, mit dolgoz föl. Gondolom azért ma már a mai világban azért ilyenkor nem csak a, hogy mondjam, az igény, hogy mit szeretnének bemutatni, de hát a pályázati lehetőségek és ilyesmi is egészen biztosan közre játszik, de önöknél mi határozza meg, hogy mi lesz a következő lépés?
Elsősorban olyan kiadványokat szeretnénk kiadni, amelyek a gyűjteményünkhöz, illetve a területhez, a gyűjtési területünkhöz kötődnek, tehát Kisvárda és Kisvárda és környéke, vagy amint a múzeum neve is mutatja, maga a Rétköz. De természetesen ezen túlmegyünk és túl is mehetünk. Szeretjük bemutatni a megyében jelenlévő dolgokat is valamilyen formában, és hogyha a munkatársaink közül valaki jelentkezik azzal, hogy neki van egy ilyen vagy olyan gyűjtése, és ebből kötetet szeretne csinálni, akkor nyilvánvalóan azt megcsináljuk, hogy ez fordítva is működik. Mi követjük valakinek a kutatói pályáját, és akkor, ha lehetőség nyílik, ahogy a pályázatokat is említette, akkor azt mondjuk, hogy azért, hogy ez megmaradjon az öröklétnek, adjuk ki könyvben is. Különben egy régi szerkesztőtársam azt mondotta, és így régiesen mondotta, hogy a magyar könyv az Istennek tetsző dolog, tehát igyekszünk a kiadványokat gyarapítani, bár én jobban szeretem könyveknek nevezni ezeket a gyönyörű nyomtatott termékeket, tulajdonképpen könyvek.
Rá szabad kérdeznem, hogy egyébként milyen anyagi forrásokból táplálkozik a baráti kör, tehát hogy hogyan tudják előteremteni a ma, hát elengedhetetlen sajnos anyagi forrásokat arra, hogy egy-egy ilyen szép könyv vagy kiadvány megjelenjen.
Nekünk majdnem minden kiadványunk a Rétközi Múzeum és a Rétközi Múzeum Baráti Köre Egyesület, ilyen hosszú neve van, közös kiadásában jelenik meg, és hát a források azok elsősorban és mindenek felett pályázati források, de szokták támogatni nyilván kisebb összegekkel a baráti köri tagok is, és arra is akadt példa, hogy például egy nyomdaszámlát maga a szerző áll, bár ez igen ritka, nagyon ritka, tehát a kiadványok zömét azért pályázati forrásból fedezzük. Hogyha könnyebb volna a finanszírozás, ha ennél jóval több forrás állna rendelkezésünkre, akkor nyilván jóval több kötetet is ki tudnánk adni. A szép könyv, mert a könyv maga egy tárgy is, és szép kell, hogy legyen, és szeretjük a tartalmat és a formát, illetve a belbecset és a külcsint összhangba hozni, az nem olcsó. Ez nem egy olcsó mulatság, de amikor bemutatjuk, akkor vannak olyan bemutató kollégáink, akik megkopogtatják a kötött könyvet, és azt mondják, hogy ez könyv.
Akkor azt javaslom, hogy térjünk rá az aktuális kiadványokra, amelyek most, hogyha az ember megnézi a Rétközi Múzeum honlapját, akkor látja, ezek vannak fönn, ezeket ajánlják, ez most pillanatnyilag 5 kötet, amiben, ahogy említette, van, amely földolgozott tudományos igényességű mű, és van benne szép irodalom is. Nos, kezdjük az elején, hogy az elmúlt évben, ahogy említette, 2020-ban, ha jól láttam, akkor 2 könyv is megjelent. Az egyik az a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szent László ábrázolásai. Ez mit mutat be azoknak, akik érdeklődnek a téma iránt?
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szent László ábrázolásai az Németh Péter címzetes múzeumigazgató, megyei múzeumigazgató tudományos ismeretterjesztő kötete. Egy kicsit tágítanám a kört, tehát visszalépnék ahhoz, amit kérdezett, hogy ami most kint van a honlapunkon. Jelenleg 5 kiadvány, 5 könyv van kint a honlapunkon, és gondolkodtam azon, hogy mi fűzi ezeket a könyveket össze, miért jó, hogy ez az 5 könyv van most ott, és miért állnak szépen sorba, és alkotnak egy sorozatot ezek a könyvek, hát nem csak a küllemük miatt, hogy hasonlóság van a formátumokban, mert a szerkesztő ugye alulírott, aki most ezt az interjút adja önnek, egy bizonyos formátumot szeret, hanem azért is, mert valamennyi apostrofálható tulajdonképpen képes könyvként is, ha úgy tetszik, fotóalbumként is, egy valójában a Csutkai Csaba, ahol szétoszlik a Világosság című könyve, igazi fotóalbum is. Sok kép van benne, és mindenhol a képeknek kettős funkciója van, nem csak illusztráció, hanem mivel rengeteg tárgyfotó van, illetve freskók, szobrok, köztéri alkotások fotói, történelmi forrásértékűek is. Tehát ez is összeköti. Visszatérve a Németh Péter könyvére, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szent László ábrázolásaira, ennek a fotóit Mudrák Attila fotóművész készítette, 58 darab van benne, meg fogom mondani, hogy melyikben hány fotó van, mert a számok bűvöletében élünk, és hát engedje meg, hogy a magának a szerzőnek, a kötethez írt bevezetőjének utolsó két mondatát elolvassam. Azt mondja Németh Péter, hogy a középkorban freskók, a barokkban szobrok, napjainkban köztéri alkotások hirdetik a középkori szent királyok István és László nagyságát. Ezen alkotások bemutatása történik-e könyvecske további lapjain a települések nevének sorrendjében. Ez van magában a könyvben, és úgy került erre a kötetre sor, hogy volt egy pályázatunk, ami azt a nevet viselte, hogy Szent László nyomában. Ezt a Szent László évre adtuk be, de a megnyerés, a megvalósítás elhúzódott egészen 2020-ig, és tulajdonképpen 2 könyvvel zártuk le ezt a pályázatot, az egyik ez, és kitekintettünk a megyére, és elmentünk Szent László nyomában, megkerestük az összes köztéri alkotást, pontosabban a mindenki számára hozzáférhető, megnézhető Szent László ábrázolásokat, és azokat mutattuk be. Egy képes könyvbe, aminek van egy történeti bevezetője, Németh Péter történeti bevezetője, kiváló helytörténeti adalék szerintem a történelem tankönyvek Szent Lászlóra vonatkozó fejezeteihez is, és utána jön egy adattár, amelyben a fotók mellett kellően részletes, de nem terjengős leírások vannak. Mindenki számára érdekes lehet szerintem, emészthető, az egyik kolléganőnk azt szokta mondani a Németh Péter írásaira, hogy színes szagos írások, valójában tényleg ilyen, és a kötetet egy forrás és irodalomjegyzék zárja le, ez tulajdonképpen szerintem a tudományos érdeklődést hivatott kiszolgálni.
Hogyha visszafelé megyünk a sorrendben, hiszen ez szerepel a legfrissebb helyen ez a kötet, de van egy Pál István könyv is, amely rejtélyes címe van, hogy a bécsi szalagtól a magyar stílusig, ami egy különleges, nem túl szem előtt lévő kerámia fajtát sejtett. Ez mitől érdekes ez a kötet?
Nagyon szeretjük a Pál István etnográfus, a Sóstói Múzeumfalu nyugalmazott igazgatójának ezt a kötetét. Nos, ennek az az előzménye, hogy követtem az ő kutatási vonalát, nagyon szerettem, hogy kemény cserepekkel dolgozik, azt is, hogy végigjárja a megyét, és iszonyú türelemmel lefotózza, dokumentálja, és feldolgozza a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közgyűjteményeiben található kemény cserepeket. és mivel tulajdonképpen ő is munkatársa volt ennek a pályázatunknak, a Szent László nyomában című pályázatnak, amelyben volt egy ilyen kerámia vonal is, idézőjelben, ezért úgy döntöttünk, hogy ezt a munkát tulajdonképpen a pályázat keretébe illesszük be, és csináljunk belőle egy nagyon szép könyvet, és ez meg is történt. Mindenki emlékszik biztos, hogy a piacokon, molha piacokon, illetve lehet, hogy a nagyszüleinek, dédszüleinek konyhájába, vagy bárhol, máshol is gyönyörű rózsás tányérok voltak, dísztányérként felakasztva a falra, nem egy, de több, egész falrészeket dekoráltak ki vele, azok minden valószínűség szerint mind kemény cseréptányérok voltak. Tehát ezt a fajta anyagot és az ebből készült termékeket, amelyek talán nem voltak a néprajzkutatás előterében, dolgozta fel Pál István nagyon részletesen, nagyon aprólékosan. Nagyon szeretjük ezt a könyvet. Tulajdonképpen ez is egy szép kivitelű könyv, legalábbis az olvasói visszajelzések is ezt mondják, és ebben közel 500, hát egész pontosan 446 fotó van. Ez a könyv felfogható tulajdonképpen tárcsatározóként is. Aki nem ismeri még a kemény cserepeket, de rábukkan egyre, vesz egyet a piacon, mert megtetszik neki, az meg tudja határozni, hogyha a Pál István könyve megvan neki. Én azért is szeretem, mert egy kicsit olyan is ez a könyv, mint egy kalendárium, rátehetjük az éjjeli szekrényünkre, és ugye nem is akarjuk folyamatosan elolvasni, de azt mondjuk, hogy ó, ma meg szeretnénk nézni a tányérokat, ma meg szeretnénk nézni a komatállakat, vagy 3-4 komacsészét, akkor azt is megnézhetjük, elolvassuk, visszatesszük, és utána már alhatunk is. És azért is jó ez a könyv, és azért is tárcsatározó tulajdonképpen, mert ebben Pál István bemutatja a kemény cseréppel foglalkozó manufaktúrákat, érinti a gyártás folyamatát, a kereskedelem jellemzőjét. Szóval így röviden talán ennyit lehetne mondani erről a könyvről, és ennek is meg kár, hogy nem tartják most az olvasók a kezükbe. Rádióban mindig nehezebb könyvről beszélni, de ez is megkopogtatható könyv nagyon szép kivitelben.
Történelmi múlthoz kötődő kiadványokat egy csokorba foglaljuk. Van egy, amelyre már utalt is az imént, ahogy az egyik kérdésemre válaszolt, ahol Szétoszlik a világosság című mű, ami zsidó temető képekben alcímet viseli. Ez hogyan kötődik ahhoz a térséghez, amely önökhöz tartozik?
Hát talán ez kötődik a legjobban, hiszen a Kisvárdai Múzeum a Kisvárdai zsinagógában volt 1983 óta, tehát az volt a múzeum épület, kötődik Kisvárda zsidó múltjához. Ez valójában egy 100 fotót magába foglaló fotóalbum. És Csutkai Csaba, egy nyíregyházi fotóművész, aki nagy szeretettel, szorgalommal és szakmai odaadással fotografálta a zsidó temetőket. Először csak a nyíregyházi, de utána tovább ment, utána a kisvárdait, a nagykálóit, az újfehértóit, majd átlátogatott a szomszéd megyékbe is, Bodrog keresztúra, Olaszliszkára, utána pedig a szomszédos országokba is. És ebből a fotósorozatából szeretett volna több albumot is készíteni, készítetni, kiadni, és az első ez, ahol Szétoszlik a világosság. Csutkai Csaba nem csak sírköveket és temetőket fotóz, hanem fotózza a temetők látogatóit is. Beszélget velük, gyűjti a történeteiket, és azt gondolja, hogy a temetők azok nem csak az emlékezés fájdalmának helyszínei, hanem időnként az emlékezés öröme is megjelenhet ott. Nos, amint mondottam, 100 fotó van ebben a könyvben, ez egy fekete-fehér könyv, így szoktuk mondani, a fotók fekete-fehérek, művésziek, nagyon szépek, és nem csak fotó van ebben a fotóalbumban, hanem van egy bevezető, a szerkesztő bevezetője, aki én vagyok, utána jön Somos Péter újságírónak egy személyes hangvételű vallomása a zsidó temetkezési szokásokról, végül pedig egy kisvárdai helytörténész és könyvtáros Néző István mondja el a legfontosabbakat a felsorolt települések temetőiről, sírjairól és a híres rabbikról, akit néhol csodarabbinak neveztek, ezek kiváló közösségvezető és közösségszervező emberek voltak, és egy függelék is tartozik, az idegen szava kétszike is tartozik ehhez a kötethez.
A végére hagytam a két szép irodalmi alkotást, ami nyilván mindegyik az önkedves gyermeke a kiadványok közül, hiszen mindegyiknek a készítésében részt vett valamilyen módon, de talán ez, ami ugye legjobban ön írói álnéven írta, ugye, de hát az Iker, Mondák és a Vakond világ. Ha jól olvastam, akkor az egyik az próza, a másik vers. Hogyan kapcsolódik ez az ön múzeumi tevékenységéhez, illetve hogy egészíti ki, azt inkább így kérdezném?
Egy emberben több minden van, micsoda közhelyez, de nyilvánvalóan én írok szépirodalmat is, és a szépirodalmat, az a lényem kiegészítő része, de az is lehet, hogy az alapja, azt már nagyon régen írom, és Tamás Tíme az álnevem, és ezt a két könyvet, ami az elmondott három kiadvány mellett szintén ott van a honlapunkon, mi egyszerűen csak Tíme a könyveknek szoktuk nevezni. Az egyik valóban próza, az Ikermondák, az gyerekmesék felnőtteknek, a másik pedig a verses kötetem, azt szoktam mondani, hogy az utolsó, ami nem azt jelenti, hogy a legutolsó, ezt most még nem tudom, az a Vakond világ címet viseli. Nos, azért is illik a sorozatba mind a kettő, mert ezek illusztráltak, és azt szoktam mondani, hogy ezeket a könyveket én nem egyedül készítettem, hanem egy társszerzővel, mégpedig Szurcsik József a társszerző, ő képzőművész, a Budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetem docense. Az Ikermondákhoz és a Vakondvilághoz is, tehát mindkét kötethez még tartozik egy-egy harmadik ember is, a szerkesztők. Ezeket nyilvánvalóan nem én szerkesztettem, én a szerző vagyok. Az Ikermondákat Ködöböc Gábor szerkesztette, aki az Egri Eszterházi Károly Egyetem docense, irodalomtörténész, a Vakondvilágot pedig az irodalomtörténészek doájénje Dávid Gyula szerkesztette, aki kolozsvári illetőségű, és ezt a kötetet a Rétközi Múzeum Baráti Köre Egyesület a kolozsvári Pólisz kiadóval közösen adta ki, Dávid Gyula a Pólisz kiadónak egyik alapító tagja. Tulajdonképpen nem tudom, hogy mit mondhatnék ezekről a kötetekről. Tudom, hogy mit mondhatnék ezekről a kötetekről, sokat is, keveset is. Inkább talán annyit fogok tenni, hogy a szerkesztők által írt főszövegből felolvasok egy-egy mondatot, és a többit majd az olvasókra bízom. Azt írja Ködöböc Gábor az Ikermondák főszövegében, de persze ugrani fogok. Három mese, három különböző hangvétel, három világ jellemzi az új könyvét, a túlzás nélkül álomlátó realistának és realista álomlátónak nevezhető szerző. Az idő és lélekutazásnak tekinthető kismesékben álom, emlék és képzelet empíriával érintkező különleges egyensúlya valósul meg. Szurcsik József Munkácsi Díjas képzőművész tisztánlátó érzékenységgel, autentikus, komplex képi szimbolikával a kötet mesetörténeteinek egészen a legmélyebb elemi lüktetésű rétegéig kalauzol. Dávid Gyula pedig, hát ő hosszasan ír magáról a szerzőről, egy egész bekezdést, hogy költő, eszéíró, történettudományi szakértő, és most ismét a költő szólal meg, felfedezve egy olyan világot, amelyről így van, és itt idézi a szerzőt, már mint Tamás Tímeát, azaz Wovkori Máriát, a Rétközi Múzeum igazgatóját. Hát ebből csak az első két és fél sort olvasom el. A vakond világ saját világ és kisajátított, a vakond által. Egy kicsit olyan, mint az embervilága, mindennel kapcsolatban áll, és mindentől különálló. Egyszerre van fent és lent, csupa pátosz és csupa sebb hely. A vakondvilág a földszagú titokzatosság és szimfónia. Lakható.
Nagyon szépen köszönöm. Azt köszönöm, hogy ilyen néha plasztikusan, érzelmesen és hát nagyon szakszerűen tájékoztatott bennünket ezekről a kiadványokról, és talán még annyi belefér, hogy elmondjuk a hallgatóknak, hogyha szeretnék ezekhez a kiadványokhoz hozzájutni, hol tehetik meg?
A Rétközi Múzeum honlapján, ami rétközimúzeum.hu, hogyha beírják, hogy egyszerűen, hogy Rétközi Múzeum vagy Várdai Múzeum, akkor rögtön feldobja a Google, ott mindent megtalálnak, amit a kötetekről szükséges tudni, azt is, hogy lehet ezeket megvásárolni. Én nagyon szeretném, hogyha a hallgatók fele annyira szeretnék ezeket a kiadványokat, mint amennyire én szeretem, vagy mint amennyire mi szeretjük őket. Tulajdonképpen egy könyv, amelyet szerkesztünk, és amelyet írunk, az valamilyen módon a gyermekünk lesz. Nagyon pátoszos ez, de szerintem nagyon igaz.